Nyolcadik vers, azoknak pedig, akik versengők, és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak búsulással és haraggal. Figyeljük meg, hogy Pál apostol egyrészt arra mutat rá, hogy az ember, amikor elutasít, akkor versengővé válik. Az ember nem tudja magyarázat nélkül hagyni, hogy miért utasítja el a jót, amiről a lelke mélyén, a lelki ismeretében tudja, hogy ez a jó. Ehhez hozzá fog járulni egy olyan lelkület, amit Prédikátor könyve így fogalmaz meg, hogy láttam én azt, hogy az ember még a jó cselekedeteit is a fele barátja iránti irítségből rendeli. Az emberi lélek mélyén olyan indítékok jelennek meg, ahol felfedezhetjük az önigazulást, a versengést, az én felmagasztalásának a vágyát. Az igazság elutasítása, a jó késztetésekkel való szembeszegülés és az önigazolás, az én felmagasztalásának a vágya, ez együtt jár. Ez, hogy így mondjam, ez nem választási lehetőség. Ezek összekapcsolódnak. Aki úgy dönt, hogy ellenáll, az a saját önzésének a csapdájában fogja találni magát, és újra és újra azzal kell szembesüljön, hogy az éne verseng mások énjével, hogy önmagát kívánja felmagasztalni. Mert minden embernek szüksége van megbecsülésre. Kérdés, hogy kinek a megbecsülését, kinek az értékelését keresi az ember. A másik, amit szeretnék kiemelni, akik nem engednek az igazságnak. Figyeljük meg, hogy a kárhoztatás oka újra és újra visszatér ez a gondolat. Nem az, hogy valaki önmagában rossz. Nem enged az igazságnak. Az ember nem fogadja el az isteni késztetést, nem enged az igazságnak, hanem enged a hamisságnak. Nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre, ezért az Isten átadta a tévejgés lelkének őket, hogy higgyenek a tévejgésnek és a hazugságnak. Ez megint csak kapcsolt dolog. Aki úgy dönt, hogy nem enged az igazságnak, az nem tudja magát megvédeni a hazugságtól. Ott előbb-utóbb az önigazolás miatt hazugságok jelennek meg az ember életében. Összekeveredik az emberi gondolkozás. Akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, nekik az Isten búsulással és haraggal fog válaszolni. Az ő fájdalmát, az ő bűnnel szembeni haragját fogja kimutatni. Ez a hosszú távú következmény, vagy így mondhatnám, ez a végeredmény. Valaki vagy befogadja az igazság szeretetét, és álhatatos ebben a magatartásában, és ennek eredménye az örök élet lesz törvényszerűen. Mert az Isten munkálkodik érte. Vagy pedig újra és újra ellenáll az isteni késztetéseknek, egyre nagyobb késztetésekkel keresi meg az Isten, ezért egyre nagyobb ellenállást tanúsít az ember, míg végül az Isten azt mondja, nem tudok mit tenni. Szeretem még mindig, értéknek tartom még mindig, de ő döntött úgy, akkor most kóstolja meg a választásának a gyümölcsét. Szembesülnie kell az embernek a választásával. Azonban ez a végeredmény. De van azonnali következménye is a választásunknak. Erre mutat rá a 9-től 11. versekben az apostol. Nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először meggörögnek. Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először meggörögnek, mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Annak a választásnak, hogy az ember mi mellett dönt, elfogadja az Istentől jövő késztetést, vagy elutasítja, azonnali következménye is van. Egyszer évekkel ezelőtt beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy nem jó üzlet az, amit én ajánlok neki. Mert most kell fizetnie, és majd egyszer valamikor a távoli jövőben jön a teljesítés. Ez nem jó üzlet. A Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja, hogy az ember most dönt, és a döntésének van egy hosszú távú következménye, vagy mondhatnám, hogy nem egy döntésének, hanem a döntései összességének van egy hosszú távú következménye, és a döntésének van egy azonnali következménye, és minden egyes döntésnek van azonnali következménye. Ez a következmény pedig így hangzik, nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először megörögnek. Dicsőség, tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először megörögnek, mert nincs az Isten előtt személyválogatás. Nincsen különbség ember és ember között a következmény tekintetében. Amikor a gazdag ifjú Jézus után szaladt, mint egy megalázva magát, a méltóságát, mert valami olyat érzett Jézus életében, amit sehol máshol nem tapasztalt még. Azt a gyöngét szeretetet, ahogyan Jézus lehajolt a gyerekekhez, az a gyöngét szeretet megérintette az ő farizeusi lelkét, aki a vallásosságban, hogy így mondjam, az előírt törvényekhez hűséges volt, valamit megérzett, hogy neki szüksége van erre. Utána szaladt Jézusnak, megszólította, azt mondta, hogy jó mester, mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Most nem szeretném végigvenni a történetet, keressük meg és olvassuk el. Mikor Jézus rámutat arra a pontra, ami a gyökér, rámutat arra, hogy az anyagi javakhoz való kötődése olyan mértékű, hogy az előrébb van a lelkében, mint az Istenhez való kötődés. És a gazdag ifjú számára nyilvánvalóvá vált, hogy milyen árat kellene hozni ahhoz, hogy az üdvösséget elnyerhesse. Akkor azt olvassuk, hogy a gazdag ifjú megszomorodva ment el. Figyeljünk fel erre a kis jelzőre. Nem egyszerűen elment. Nem egyszerűen elment és élte tovább boldogan a maga gazdag életét. Megszomorodva ment el. Ez egy törvényszerű következmény. Az ember rossz döntésének azonnali hatása van a lelkének, nyomorúság és ínség minden ember lelkének, minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először meg görögnek. De ugyanígy elmondhatjuk azt is, hogy az a jó érzés, az a megelégedettség, az az önbecsülés, ami megszületik egy emberben akkor, amikor egy döntési helyzetben a hűség mellett dönt, az engedelmesség mellett dönt, az igazság követése mellett dönt. Ez pedig valami hihetetlen forrása az emberi tartásnak, az ember életének. Olyan békességet, olyan megelégedettséget érezhet az ember, még akkor is, ha a kárt szenved, még akkor is, hogyha emiatt megvetik, amit az életben semmi mással nem lehet pótolni. Enélkül, a megelégedettség nélkül nem tud az ember élni. Ezért próbál vagy elmenekülni a hiányérzete elől, vagy megmagyarázni, hogy nem rossz az az út, amelyen jár. Mert a rossz választásnak nyomorúság az eredménye az ember lelki életében, nyomorultnak fogja érezni magát, kiégni fog, kiüresedni fog, a jó döntésnek pedig pozitív hatása, megerősítő, bátorító hatása van az emberre. Dicsőség, tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először meg görögnek, mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Ez egy olyan törvényszerűség, amely, hogy így mondjam, nincs tekintettel arra, hogy ki vallásos, ki nem vallásos, ki mekkora ismerettel rendelkezik, ki rendelkezik kisebb ismerettel, ki rendelkezik nagyobb ismerettel. Minden ember azon a szinten, ahol döntést hoz, átéli ezeket a következményeket. A lelkiismeret furdalást, a vádolást, a bűntudatnak az elemésztő, életerőt megfojtó voltát, vagy pedig a jó cselekedetből következő lelkiismereti békességet, önbecsülést és vidámságot. A jó és rossz választásának nem csak végső következménye van. Meghatározza a mi mostani földi életünknek a minőségét is. Meghatározza azt, hogy megelégedettséggel, békességben, nyugalomban élhetünk, vagy pedig lelkiismeret furdalás között, gyötrő gondolatok között, felborult idegrendszerrel, önváddal éljük le az életünket. Tegyük mérlegre, melyik éri meg. Tegyük érlegre, hogy melyik az, ami értékes élet, amelyiket szívesen élne az ember. Ezek a törvényszerűségek nem változtathatóak meg. Ezek nem befolyásolhatóak emberi okoskodással, vagy nem tudunk mit tenni. Ez működik. A döntés következménnyel jár. Vagy jó, vagy rossz következménnyel. Mert nincsen Isten előtt személyválogatás, mert akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek el. És akik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg azon a napon, amelyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangélium szerint a Jézus Krisztus által. Pál apostol arra mutat rá, hogy az Isten méltányos az ítéletben. Az Isten nem kér számon olyat az embertől, amivel nem rendelkezhetett, amit nem ismerhetett meg. Akik pogányok voltak, tehát az írott kinyilatkoztatást nem ismerhették meg, azoktól nem az írott kinyilatkoztatásnak való engedelmességet kéri számon. Akik viszont a törvényt megismerték, akik az Isten beszédéből az igazság ismeretének egy magasabb világosságával, magasabb fokával rendelkezhettek, azokat ez alapján fogja megítélni az Isten. Én úgy gondolom, hogy ha ezt a tényt végig gondoljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez méltányos. Akinek sokat adtak, attól többet várnak el. Akinek kevesebbet adtak, attól kevesebbet kérnek számon. Ez igazságos és méltányos eljárás az Isten ítéletében. Olyan jó lenne, hogyha az Istennel szembeni gyanakvás úgy eloszlana az ember lelkéből. És egyrészt az ember nem gondolkozna azon, hogy az Isten igazságtalan az ítéletben, mert miért kér tőlem számot olyat, amiről én nem tehetek, nem fog ilyet tenni az Isten. Az Isten csak azt fogja megvizsgálni, amit megismerhettem, amit megérthettem, amiről meggyőződésre juthattam, de azt számon fogja kérni, azt meg fogja vizsgálni, hogy ahhoz hogyan viszonyultam. Másrészt úgy gondolom, hogy nem is ez a legnagyobb kérdés, hogy az Isten méltányos-e az ítéletben. Hanem hogyha az ember megérti azt, hogy az Isten a jó és a rossz közötti választást fogja megvizsgálni, méghozzá félreérthetetlen bizonyossággal a cselekedetekből kimutatva, akkor úgy gondolom, hogy a legnagyobb kérdésünk az, hogy hogyan lehet az üdvösségre jutni. Hogyan lehet a jó választásával élni folyamatosan, hogyan lehet ennek nyomán megváltozni és eljutni az üdvösségre. A 13. vers, mint egy kiegészítő magyarázat a 13-tól 15. vers, ehhez a részhez, amit az előbb olvastunk, hogy az Isten az ítéletben méltányosan ítéli meg az embereket, figyelembe fogja venni, hogy mekkora világossággal rendelkeztek, a törvény ismeretét nem fogja számon kérni azokon, akik a törvényt nem ismerték meg, de az nem azt jelenti, hogy nem megítélhető az életük, nem azt jelenti, hogy akik nem ismerték meg a törvényt, azok előnyben vannak, mert tőlük az Isten nem fog számon kérni semmit, hanem azt jelenti, hogy más pontokat talál az Isten, ahol az igazság és a hamisság kérdésében az állásfoglalásuknak világra jön. Akkor nem a törvény fényében nézi meg, hanem mást a törvény nélkül fogja megítélni, ezt fogja leírni, hogy hogyan, még annyira hadd tényleg ki, hogy azon a napon, amelyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által. Az ítéletnek van egy napja a Biblia szerint. Ez egy következetes tanítás a Bibliában. Jelenések könyve 14. fejezete tartalmaz egy üzenetet, amely egyenesen ezt fogalmazza meg, hogy féljétek az Istent, neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének az órája. Van egy pont a történelemben, amikor az Isten elkezdi az ítéletet, megvizsgálja az emberi életeket, és amikor ezt elvégezte, akkor végrehajtja az ítéletet. Ebben az ítéletben az embereknek a titkait fogja az Isten megítélni. Az, hogy a Biblia azt mondja, hogy az emberek titkait ítéli meg, az teljesen összhangban van Jézusnak azzal a felhívásával, hogy ne ítélkezzünk egymás felett. Egyikünk sincs abban a helyzetben, hogy a másik ember életéről reális képet alkosson. Mi nem látjuk azt, hogy egy ember szívében milyen küzdelem dúl. Nem látjuk azt, hogy honnan jön. Nem látjuk azt, hogy milyen eseményeken ment keresztül. Nem látjuk azt, hogy milyen adottságokkal született meg. Nem látjuk azt, hogy mennyit értett meg abból a világosságból, amely eljutott hozzá. Mi pillanatnyi cselekedeteket látunk egymás életében, amelyekről elmondhatjuk, hogy ez jó vagy rossz. De azt megítélni, hogy egy ember az örök élet szempontjából, az üdvösség szempontjából hogyan foglalt állást, nem vagyunk abban a helyzetben. Nem látjuk azt sem, hogy közben Sátán hogyan támad egy embert, hogyan próbálja jó útról letéríteni és megnyerni a maga manipulációjával a rossznak. Ezért az Isten az ítéletben az emberek titkait ítéli meg, és az Isten óvja attól az embert, hogy mások élete fölött az ítélő bíró szerepét gyakorolja. Nem tudjuk megítélni, nem tudjuk reálisan megítélni senki életét. Ezt csak az Isten tudja, aki ismeri a szívnek a titkait, ismeri a belső tanácsokat, a gondolatokat, és aki ennek fényében tévedhetetlenül tudja kimondani egy cselekedetről, hogy ez a cselekedet, ez arról tesz bizonyságot, hogy valaki engedett az igazságnak, vagy arról tesz bizonyságot, hogy ez az ember, ez nem engedett az igazságnak, hanem önigazoló maradt, önző maradt és magát dicsőíti továbbra is. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt megítéljük. Az Isten az emberek titkait fogja megítélni a Jézus Krisztus által. Jézus Krisztus lesz az ítélő bíró. Az Isten, az Atya Krisztusnak adta az ítélet hozatalnak a jogát, Krisztusra bízta az ítéletet, mert ő embernek fia. Mert ő meghozta az áldozatot értünk. Amikor kimondja a döntést egy emberről, akkor ezt ennek a hátterén teszi. Minden emberi élet felől az a lény dönt, akinek a szeretetében nem lehet kételkedni, mert a legnagyobbat tette az emberért, az életét is odaadta érte. Ez mondjuk azért bizalomra ébresztheti az embert az ítélő bíró iránt. Hogy így mondjam, mindenkinek elfogult az ítélője. Pozitívan elfogult. Másrészt pedig azért bízta rá az ítéletet, mert ő embernek fia. Mert ő átélte mindazt a megpróbáltatást, mindazt a küzdelmet, ismeri belülről az emberi természetnek az erejét, ismeri belülről Sátán kísértéseinek az erejét, és tudja azt, hogy hogyan lehet ellenállni. És tudja azt, hogy lehet választani a jót, a rosszal el szemben is. Ezért Jézus fog ítéletet mondani minden emberi élet felett. És hogy mi alapján és hogyan juthat el oda valaki, hogy felmentő ítélet születhessen, ezt a 13. verstől így olvassuk. Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Mert amikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényük, mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, együtt bizonyságot téve arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják, vagy mentegetik. A 13. vers egy nagyon fontos gondolatot hordoz, vagy két nagyon fontos gondolatot. Egyrészt a magukat vallásos embernek tartó embereket szólítja meg, mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják. Hatalmas késztetés jelenik meg minden ember életében, amikor az Isten beszédével találkozik, az Isten törvényével találkozik, hogy jobbnak gondolja magát azért, mert ő most már rendelkezik egy mércével, amellyel különbséget tud tenni a jó és a rossz között. És ez egy borzasztó megtévesztő dolog. Tudni arról, hogy mi a helyes, az egy dolog, és engedelmeskedni annak, ami helyes, az egy másik dolog. E kettő összekapcsolódik egymással, mert hogyan tudnám követni azt, ami helyes, hogyha nem ismerem, hogy mi a helyes. De adott esetben szétválasztható a kettő. Mi emberek képesek vagyunk arra, hogy azt mondjuk, hogy igen, és úgy folytassuk, hogy de. Hogy tudom, hogy ezt kellene tennem, de. És elmegyünk a másik irányba. Mi erre képesek vagyunk. Elég skizofrén dolog, ezt el kell ismernünk, mégis képesek vagyunk rá. Képesek vagyunk arra, hogy van egy elméleti tudásunk, és van egy egészen másféle életünk. Ez a helyzet, ez különösképpen megjelenik veszélyként azok esetében, akik hallgatják az Isten beszédét. Soha ne felejtsük el, hogy az Isten beszédének a hallgatása még nem bizonyíték arra, hogy mi ezt befogadtuk és követőjévé váltunk. Erre egyetlen egy bizonyíték van, a gyakorlati döntéseink, amik a cselekedeteinkben mutatkoznak meg. Mondhatunk bármit, érezhetünk bárhogy, nincs bizonyítéka annak, hogy a jó mellett döntöttünk addig, amíg ez a cselekedeteink szintjén meg nem mutatkozik. Az igazság befogadása és az igazság elméleti ismerete egymást hoz tartozó dolgok, de külön választható dolgok. A másik, amit, és itt hadd idézem be Jézus szavait, példázatát, amikor arról beszélt, hogy sokan vannak, akik azt fogják mondani, Uram, Uram, hát nem a te nevedben prédikáltunk? Nem a te nevedben tettünk sok nagy hatalmas dolgot? Hát nem a mi utcáinkon tanítottál? És Jézus azt kell, hogy mondja nekik, távozzatok tőlem, ti gonoszt cselekvők. Sohasem ismertelek titeket. Istent ismerni és az Istenről tudni, ez a Bibliában nem azonos fogalmak, nem azonos gondolat. Amikor a Biblia arról beszél, hogy valaki megismerte az Istent, akkor ez azt jelenti, hogy közösségre lépett az Istennel. Nem csak tud róla, hogy van, hanem közösségben van vele. Az Istenről hallani és az Istent megismerni, ez két különböző lépés az ember életében. Nem azok az igazak az Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Miért olyan fontos ez az Isten számára? Miért olyan fontos, hogy az ő törvényét betöltsék az emberek? Az Isten törvényéről Jézus azt mondta, hogy én tudom, hogy az ő parancsolata az örök élet. Én tudom, hogy az ő parancsolata az örök élet. Az Isten törvénye az az élet törvénye. Az Isten lényege a szeretet. Az Új Szövetség, illetve a Biblia tanítása szerint a törvény lényege a szeretet. Az Isten és az ő törvénye ezen a ponton megegyezik egymással. A törvény az nem más, mint az Isten lényének, gondolatainak, az Isten által alkotott világ rendszerezésének a megfogalmazása, kifejezése. Lehet-e élni, miközben az élet törvényét áthágjuk? Én úgy gondolom, hogy logikailag válaszolni lehet rá. Nem. Erre nagyon más választ nem tud adni az ember. Hát ha valami az élet törvénye, és azt hágja át, akkor kívül kerül az életen. Ez pedig a halál. Ezért nem teheti meg az Isten, hogy úgy adjon örök életet, hogy közben valaki a törvényt nem tölti be. Mert a törvény betöltése az az élet törvényével való összhangot jelenti. Azt jelenti, hogy valaki alkalmas örök életet élni, mert összhangban van az élet törvényével. Nem fogja felemészteni az életet az áthágással. Ezért az Isten ítéletében azok nyernek örök életet, akik összhangra jutottak az élet törvényével. Nem azok, akik hallgatták, nem azok, akik látványosan igent mondtak rá, hanem azok, akik de facto összhangra jutottak vele. Mindegy, hogy mennyit hallottak belőle, de összhangra jutottak azzal, amit megértettek és megismertek. Mert amikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényük, mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe. Együtt bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Nincsenek kizárva az üdvösségből azok, akik az írott kinyilatkoztatást nem ismerhették meg. Az Isten nem ezen a mérlegen fogja megmérni az ő életüket, hanem azon a mérlegen, amely minden ember életében megvan, aki nem ismeri az írott kinyilatkoztatást, annak az életében is megvan, hogy tudnék a törvény cselekedete, a törvénynek megfelelő gyakorlati magatartás, jó, be van írva az ő szívükbe, és erről az emberek a gyakorlati életükkel tesznek bizonyságot. És valóban így van ez, hogyha megvizsgáljuk a filozófiákat, vallási világot, akkor elmondhatjuk azt, hogy nagyon sok ponton nagyon nagy különbségek vannak. De van mégis egy közös erkölcsi mondani való, aminek a lényege az, hogy az ember ne tegye meg a másikkal azt, ami nem esne neki jól, vagy megfogalmazva másképpen tegye meg a másikkal azt, ami a másik helyzetébe képzelve önmagát neki jól esne. Ezt az erkölcsi hozzáállást, ezt a gondolkozást, ezt szinte mindenütt felfedezhetjük a világon. Ennek a gyakorlati magatartására pedig nagyon sok ember eljutott. Az Isten törvénye megfogalmazza ezt, ez a törvény lényege, amit akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, ti azt cselekedjétek ővelük, mert ez a törvény és a proféták. Az Isten törvénye, amikor megszólal, nem tesz mást, mint megerősíti azt a szívbeírt törvényt, amely minden emberben ott van. Valamilyen szintig, valamilyen mélységben, de megtalálható. Az ember hogyan juthat el akkor az üdvösségre? Pál apostol így fogalmazza meg, hogy a pogányok a saját életükben állítják fel azt a törvényt, azt az erkölcsi mércét, ami alapján az Isten megítélheti őket, mert a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, amelyről együtt tesz bizonyságot az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják, vagy mentegetik. És itt az előadás befejezéseként én nagyon röviden szeretném ez alapján összefoglalni, hogy mi a legdöntőbb az ember életében. Arról beszélt tehát az apostol, hogy az üdvösség azon fordul meg, hogy az igazságot befogadja egy ember, vagy elutasítja. Hogy amikor a jóra való késztetés megjelenik a szívében, megjelenik a gondolataiban, akkor ideológiát gyárt azzal szemben, vagy meghajtja magát azelőtt. Mi következik ebből? Ahhoz, hogy az ember élete megváltozhasson, két dologra van szüksége. Az egyik, amire szüksége van, az a gondolkozás. Méghozzá az egyenes, becsületes, következetes gondolkozás. Jézus Krisztus azt mondta a főpapi imájában, János evangélium a 17. fejezetében, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. A Bibliában, amint említettem az egyik előző előadáson, az igazságra két szó van. Van az igazság, mint igazságos magatartás, és van az igazság, mint valóságismeret, mint valami, ami tiszta, igaz, nemes. Most itt ez utóbbi van. Ezen a helyen, ahol Jézus azt mondja, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság, itt a tiszta, igaz, valaminek az igaz, mi volt az eszmeileg igaz dolog áll. Ahhoz, hogy megváltozhasson az életünk, ahhoz nekünk először is tudnunk kell különbséget tenni a jó és a rossz között. Ekkor van lehetőségünk valódi változásra. A gondolkozásban szükség van arra, hogy az igazságos gondolkozást, az elvekhez szabott, egyenes gondolkozást magunkévá tegyük. Mi van ezzel szemben alternatívaként? A magyarázkodás. Az, hogy az ember megpróbálja megindokolni, hogy miért nem jár egy úton, miért gondolkozik másképpen. És én egy döbbenetes dolgot figyeltem meg, azt figyeltem meg, hogy valóban az emberi életben, a döntésekben alapvető nem csak az, hogy az ember szóba áll-e az igazsággal, ez is egy fontos dolog. De hogy amikor szóba állt valamivel, amikor valamiről a lelkeményén tudja, hogy ez a helyes, és ezt el is tudja mondani, akkor az önmaga iránti becsületes gondolkozásnak hatalmas szerepe van. Mert lehet olyan, hogy valaki azt mondja, hogy én tudom, hogy ez a helyes, de minden idegszálam, minden érzelmem azt mondja, hogy én nekem ez nem jó, én ezt nem tudom követni. Akkor két lehetőség van. Vagy az érzelmeit vizsgálja felül, vagy a gondolkozását vizsgálja felül. És gyakorlatban én azt látom, hogy azok az emberek, akik a gondolkodásukat vizsgálják felül, magyarul elkezdenek okoskodni, magyarázatokat gyártani, azt mondják, hogy jaj, olyan összezavarodott vagyok, nem is tudom, hogy mi lenne a jó. Borzasztó nehéz helyzetben vannak. Azért, mert az embert a gondolkodása nyomán tudja döntés elé állítani az Isten. És amikor ezt a döntést, ezt össze akarja kavarni, hogy tulajdonképpen miben is szeretne, kellene neki dönteni, akkor nagyon nehéz jó döntést hozni. Mondhatnám úgyis, hogy lehetetlen. A másik dolog, amire az apostol rámutatott a gondolkodás mellett, a lelkiismeret. A lelkiismeret, amely hat a gondolkodásra, de amelyre hat a gondolkodás. És ezek oda-vissza egymást kölcsönösen vádolják, vagy mentegetik. A lelkiismeret kérdéséről is hadd szóljak egy kicsit. Nagyon fontos számomra az, hogy a lelkiismeret az nem abszolút mérce, de nem is teljesen esetleges. A Biblia azt mondja a lelkiismeretről, hogy az Úrtól való szövétnek az ember lelke. Olyan lámpás, amely megvilágítja az ember szívének a rejtekeit. Egyrésztről tehát Minden emberben van lelkiismeret, és minden emberben munkálkodik a lelkiismeret, és minden emberi lelkiismeretért munkálkodik az Isten szent lelke. A lelkiismeretet, tehát az Isten lelke gerjeszti, ösztönzi, munkálkodik érte. Ez az egyik tényező. Viszont a lelkiismeretre hat a neveltetés, ez teljesen egyértelmű. Hat az ember gondolkodásmódja, és hatnak az ismeretei. A lelkiismeretünk úgy működik, hogy amit mi a gondolkodásunkban mércének fogadunk el, amiről mi a gondolkodásunkban kimondjuk, hogy ez igazság, a lelkiismeret megpróbál ehhez alkalmazkodni, és ehhez a mércéhez képest fog jelezni. A lelkiismeret az egy jelzőrendszer. Azt jelzi, hogyha átléptem azokat a határokat, amiket a neveltetés, az ismeretek és a Szentlélek munkája felállított bennem. Ezért nem mindegy az, hogy az ember hogyan gondolkozik. Úgy gondolkozik, hogy van az igazságnak mércéje, és ennek az igazságnak mint egy alárendeli a lelkiismeretét, vagy, hogy így mondjam, gyógyeszközként használja fel az igazságot a lelkiismeret gyógyítására. Hogy élesebben, érzékenyebben tudjon jelezni és működni a lelkiismeret. Vagy pedig fölé emeli a lelkiismeretét az igazságnak, és azt mondja, hogy én nem érzek lelkiismeret furdalást. Nagyon sokszor találkozom ezzel. Emberek elmondják azt, hogy tudom, hogy a Biblia elítéli ezt a magatartást. De én nem érzek lelkiismeret furdalást. Bocsánat, na és akkor mi van? Akkor csak annyi történt, hogy az ember nem alárendelte a lelkiismeretét az Isten beszédének, hanem fölé emelte magát az Isten beszédének. Semmi más nem történt. Mert a lelkiismeret ahhoz szabottan tud működni, ahogyan az ember az igazsághoz viszonyul. Amit elfogad az igazság mércéjeként, azt a lelkiismeret magáévá teszi és jelezni fog ahhoz viszonyítva. És ezért van súlyos hatása annak, amikor egy ember okoskodik. Amikor egy ember magyarázkodik. Mert ezt a mércét, ezt el lehet bizonytalanítani, el lehet halványítani. Előfordulhat, hogy egy ember fél év után nem érez lelkiismeret furdalást azért, amiért fél évvel korábban még lelkiismeret furdalást érzett. Mert működő elv az, hogy az ember vagy úgy él, ahogyan gondolkodik, vagy rövidesen úgy fog gondolkodni, ahogyan él. És a lelkiismeret ehhez a gondolkodáshoz fog hasonulni. A lelkiismeretben vannak olyan megnyilatkozások, amelyek általánosan jellemzőek. És ez az a pont, ahol az Isten különbséget tud tenni a törvény ismeretével rendelkezők és a törvény ismeretével nem rendelkezők között. Minden ember az emberi viszonyaiban rendelkezik egy jelzőrendszerrel, hogy mi az, ami túl sok, mi az, ami már bántás, mi az, ami már kárt okoz. De nem biztos, hogy rendelkezik helyes bibliai ismeretekkel. Hogy mennyire ismerethez szabottan működik a lelkiismeret, gondoljuk csak végig, hogy mondjuk egy muzulmán gyermeket arra fognak tanítani, hogy pénteken ünnepelnie kell. Egy zsidó gyermeket, vagy egy szombatünneplő keresztény embert, gyermeket arra tanítanak, hogy a szombat az Úrnak szent napja. Egy vasárnap ünneplő keresztény családban felnővő gyermeket pedig arra fognak tanítani, hogy a vasárnap az Úrnak szent napja. Mikor fog lelkiismeret furdalást érezni? Mindegyik attól fog lelkiismeret furdalást érezni, hogyha azt hágja át, amit neki tanítottak. És ebben változás csak akkor történik, ha valami ráveszi az embert, hogy felülvizsgálja a mércét, és más tegyen a helyére. Az ember lelkiismerete el tud torzulni. Hogyha az ember sokat magyaráz a lelkiismeretének, hogy az a rossz, amiért ő jelez, az nem rossz, akkor a lelkiismeret egy idő után nem fog már jelezni. Elhalkul, de nem tűnik el. A lelkiismeretünk elől el lehet menekülni, bele lehet menekülni tevékenységbe, fel lehet pörögni, körülvehetjük magunkat zajjal, de egyszer majd szembesülnünk kell vele. És ez a szembesülés nem máskor van, illetve az esélye megvan, hogy máskor legyen. De ha valaki végig kitart a menekülésben, ezt is megteheti. De lesz egy nap, amikor nem teheti meg. Ez pedig az Isten ítéletének a napja. Amikor minden ember kénytelen lesz a saját lelki ismeretének a vágyait meghallgatni. Hogy hallgatott rá, vagy nem hallgatott rá, és miért nem hallgatott rá. Nem az Isten fogja vádolni az embereket. Az Isten jelenlétében a lelki ismeret felélénkül. Ha mi az Isten jelenléte elől elmenekülünk, egészen addig menekülhetünk, míg már tovább nem lehet menekülni. Ott akkor nem lesz menekülési lehetőség senkinek. Ma eldönthetjük, hogy akarunk az Isten jelenlétében maradni, amikor felelevenedik a lelkiismeretünk, és ez fáj. Ezt ismerjük be, hogy ez borzasztó kényelmetlen dolog. Mert vádakat fogalmaz meg, mert lelkiismeret furdalásunk lesz. De ha mi ott maradunk az Isten jelenlétében, és se a gondolkozásunkat nem zavarjuk össze, se a lelkiismeretünket nem zavarjuk össze, akkor kiváltságunk jó döntést hozni. Amit a lelkiismeretünk jó lelkiismerettel fog megerősíteni, és amit a gondolkozásunk önbecsüléssel, értékeléssel fog megerősíteni. Röviden megfogalmazva én azt gondolom, azt állítom, hogy az az ember fog üdvözülni, és itt most már teljesen függetlenülhetünk attól, hogy ki mekkora ismerettel rendelkezett, az az ember fog üdvözülni, aki a rendelkezésére álló ismereteket befogadta, feldolgozta, aki a gondolkozásában következetes volt, egyenes volt, becsületes volt önmagához, aki nem engedte meg, hogy az önigazolás tönkretegye az elfű gondolkozást az életében, és aki a lelkiismeretét alárendelte az igazságnak, és nem fölé emelte az igazságnak. A Zsoltárok könyve azt mondja, 119. Zsoltár 11. verse, szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Ez az egyik lépés. Befogadni az Isten gondolkozásmódját, az Isten mércéjét. 119. Zsoltár 11. verse. Az apostolok cselekedete 24. fejezetének a 16. verse. Így fogalmazza meg Pál apostol keresztény életének a lényegét. Ezt mondta az ő vallási életéről. Ebben gyakorlom magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és az emberek előtt mindenkor. Ő így kereste az üdvösséget az életében. Abban gyakorlom magam, hogy jó lelkiismeretem, botránkozás nélküli lelkiismeretem legyen az Isten előtt és az emberek előtt, az emberek iránt mindenkor. Itt meg kell említenem azt, hogy a Biblia beszél arról, hogy van erőtlenül működő lelkiismeret. És ezt sem szeretném kihagyni a felsorolásból. Az erőtlenül működő lelkiismeretnek a tipikus jelensége az, hogy bejelez olyan dolgokra, amikre nem kellene bejelezni, amiknél nyugodt lelkiismerettel tehetne valamit. Én a gyakorlatban senkinek nem tudom azt javasolni, hogy mondja azt, hogy rosszul működik a lelkiismeretem, nem hallgatok rá. Mert a lelkiismeretnek tökéletesen mindegy, hogy jól jelzett vagy rosszul jelzett, ha nem hallgatok rá, kárt okozok neki. Erre egy megoldás van, az igazság mércéjét kell helyreállítani, és amikor az igazság mércéje helyreállt, akkor a lelkiismeret működése is javulni kezd. Krisztus ismerete, Krisztus áldozatának a megismerése megtisztítja az embert a holt cselekedetektől, az önmagában a lelkiismeretet megnyugtatgató cselekedetektől. És végül egy utolsó gondolatot hadd olvassak fel a Timóteushoz írt első levél első fejezet 19. versét, ahol Pál apostol azt fogalmazza meg, hogy megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, amelyet némelyek elvetvén a hit dolgában hajótörést szenvedtek. A hitet és a lelkiismeretet megtartva, amelyből, hogyha a jó lelkiismeretet elveti az ember, akkor a hit dolgában fog hajótörést szenvedni. És itt van a titka annak, hogy miért merem azt állítani, hogy azok az emberek fognak üdvösségre jutni, akik következetesen gondolkoznak, egyenesek, becsületesek, és akik a lelki ismeretükre hallgatnak, és ebben kitartóak. Mert ezeket az embereket az Isten el fogja vezetni oda, hogy bízhassanak benne, és erőt meríthessenek belőle. És így végül nem cselekedetek által üdvözül egy ember, de a cselekedetei megmutatják, hogy alkalmassá vált az örök életre. Az üdvösség forrása más, erről majd fog szólni a levélben az apostol, a 3. fejezet 20. versétől kezdve. De az üdvösségre nem csak jogot kell szerezni, hanem alkalmassá kell válni egy embernek. Alkalmassá pedig csak az az ember tud válni, aki a jó lelkiismeretet megbecsüli. Az az ember tudja jó lelkiismerettel élni az életét, aki a következetes gondolkodást megbecsüli, és az igazságos gondolkodáshoz szabja a lelkiismerete működését, jelzőrendszerét. Az Isten ez alapján fogja megítélni az emberiséget. Mondhatnám így, hogy nem tesz mást, mint hogy minden embert az ő tulajdon lelkiismerete alapján fog megítélni, és ha a lelkiismerete nem vádolja következetlen engedetlenséggel, ha a lelkiismerete bizonyságot tesz amellett egy embernek, hogy hűséges volt és engedett a késztetéseknek, akkor ez azt is jelenti, hogy alkalmassá vált az örök életre. Amikor valakit a lelkiismerete vádol, ott az ítéletben, akkor nem az Isten fog vádolni. Minden ember saját maga felett fogja kimondani az ítéletet. A Biblia azt mondja még Sátánról is, hogy bensődből tüzet hoztam elő, és az emésztett meg téged. Ezen a ponton még Sátán is el fogja ismerni az isteni ítéletnek a jogosságát, és nem fog tovább magyarázkodni, nem fog tovább hazudozni és menekülni. Záró gondolatként azt az egyet hadd emeljem ki. Valamikor mindannyiunknak szembe kell néznünk a lelkiismeretünkkel. A választási lehetőség mindegyikünk kezében ott van. Ma, vagy pedig csak az ítéletkor. Ezen fordul meg mindegyikünk sorsa. Nem azon, hogy mekkora ismerettel rendelkezünk, hanem azon, hogy az igazsághoz hogyan viszonyulunk. Ma hallgatunk rá, és ezért megváltozhat az életünk, vagy ma megkeményítjük a szívünket, és esetleg előkészítettük azt, hogy holnap is meg fogjuk keményíteni a szívünket. Mert ezzel begyakorolja magát az ember a választásokkal. Végösszegben pedig az Isten így ítéli meg az emberi életeket. Mindenkinek az életéből megvizsgálja, azt megkeményítette, vagy meglágyította, ellenállt az igazságnak, vagy befogadta. Ez méltányos és igazságos ítélet, mert nem az Isten dönti el, hogy ki fog üdvözülni, az Isten csak szentesíti az ember döntését, amellyel ellenállt, vagy amellyel befogadta. Én mindenkinek jó gondolkozást kívánok erről.